Csákány Lászlóné hagyományőrzővel Hajdú Mária beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják. Adásunk tartalmából. Felújították a Szerencs Ondi református templom külsejét, 25 éves a Miskolci Szent Imre Katolikus Általános Iskola, 2 aranyérmet szerzett Dobos Réka, karácsondi fogyatékkal élő karatéka. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A Kárpát-medencében csak nem 4000 templom felújítását segítette a magyar kormány azokon a területeken, ahol magyarok élnek, közölt a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára tegnap a Szerencshez tartozó Ondi városrész külsőleg felújított református templomában tartott hálaadó istentiszteleten. Soltész Miklós óriási dolognak nevezte a katolikus, református, evangélikus és más felekezetekhez tartozó épületek megújulását, és hozzátette, emellett még 200 új templom is épült. Az államtitkár azt mondta, a felújított templomok égkövei a településeknek, de a legfontosabb kérdés az, hogy lesz-e bennük tűz, és megtelik-e élettel a templom. Felhívta a figyelmet arra, hogy ennek a tűznek a továbbvitele közös feladat, és akkor lesznek, akik megtöltik majd az épületeket. Keményen harcolni kell a kereszténységért, mert más nem fogja elvégezni helyettünk a munkát, jelentette ki. Soltész Miklós újságíróknak nyilatkozva azt mondta, örömhír minden ilyen felújítás, és ezt az örömöt közvetíti a harangszó is. Onton és szert az országban bátran mernek harangozni, mert senki nem megy oda balhézni, és nem kezdenek üvöltözni papokkal, szerzetesekkel, egyháziakkal, emelte ki. Hozzátette, látni szerte a világban, hogy milyen módon próbálják a kereszténység által közvetített békét, békességet szétrombolni. Hangsúlyozta, az a feladatuk, és ezt is teszik kormányon, hogy minden olyan egyházi közösséget segítsenek, amely élni akar, és olyan értéket tud teremteni, akár épületben, akár lelkileg, amely az országot szolgálja és erősíti. Kon Zsófia családokért felelős helyettes államtitkár, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta, a szerencsi templomok és az egyházi intézmények több mint 1,5 milliárd forint támogatásban részesültek 2010 óta. Hozzátette, Szerencs Ondi városrészének római katolikus temploma is megújul a közeljövőben. Az Ondi református templom külső felújítása 2 ütemben zajlott, kormányzati támogatása 21 millió forintból. A munkálatok során megerősítették a tetőszerkezetet, kicserélték a héjazatot, újrafestették a toronysüveget, valamint a külső homlokzatot. A Miskolci Szent Imre Katolikus Általános Iskola idén ünnepli 25 éves fennállását, amelyre számos programmal készültek. Az intézmény 2000. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit, ami az első római katolikus általános iskola volt Miskolcon. Tavaly egy Szent Imre herceget ábrázoló festmény kihelyezésével indult útnak az ünnepségsorozat, amelyet november 5-én zárnak le egy háladó szentmisével és egy jubileumi gálaműsorral. A részletekről Pockodiné Matesz Tíma, az intézmény igazgatója nyilatkozott rádiónknak.
Iskolánk tavaly 24-25-ös tanévben 25. évét ünnepelte, és most fogjuk zárni november 5-én. Ezt a zárást, ezt az ünneplést egy hálaadó misével ünnepeljük majd meg, amire dr. Ternyák Csaba egri érsekatya is eljön, ő fogja celebrálni, illetve egy különleges színdarabot készítünk erre az alkalomra, ami 45 percben fogja bemutatni iskolánk különleges dolgát, párhuzamot vonva Szent Imre, a régi Szent Imre és a mostani Szent Imre között.
Hogyha az egész évet nézzük, akkor mik voltak a legnagyobb események?
Legnagyobb események mindig vannak. Egy évvel ezelőtt, november 5-én egy képszenteléssel kezdtünk. Kaptunk egy nagyon szép képet, festményt, Molnár András festőművész úr készítette el, ő eljött oda, ő is bemutatta a képet. A kép megtekinthető az iskolánknak a falán, azzal indultunk, illetve hagyományt teremtettünk azzal, mert eddig még nem volt, hogy elsőseinknek gombavatót tartottunk, és jelvényt tűztünk fel a kis mellükre, és nagyon élvezték, ahogy a nyolcadikosok átadták nekik ezt a kis jelvényt, amit büszként hordanak, úgyhogy ebben az évben ez is meg lesz. Illetve egy új felállásban adventi hangversenyt találtunk ki, hogy egy kicsit a plébánia és az iskola közötti kapcsolatot erősítsük, és decemberben volt az első hangversenyünk, ami nagy-nagy sikernek örvendett. És természetesen utána januártól egészen végig májusig különböző programok, a diákönkormányzat nap, ami megint egy rendhagyó módon történt, diákigazgatót választottunk, úgyhogy a kedves kis diákigazgató bejöhetett ide az irodába, és nagyon nagy segítségemre volt, mert tudott szaladgálni ide-oda, illetve a napközis táborainkat szeretném még megemlíteni, amik a teremtésvédelem jegyében működnek. Ezek olyan programok voltak, amiket a gyerekek nagyon élveznek, a szülők is nagyon szeretik.
A tanár kollégák mennyire érezték Mókinak ezt az egy évet, hogy itt akkor oda kellett tenniük magukat, hogy egy rangos évet tudjanak maguk mögött majd. Mindenki együttműködő volt, és a diákok is érezték ennek az évnek a pozitív jelentőségét?
Igen, természetesen. Nagyon jó kollégáim vannak, nagyon jó kis közösség. Elmondhatom, hogy én 2003-tól dolgozom itt az intézményben, és szinte egytől egyik ezek a kollégák is 2003 és 2006 között érkeztek intézményünkben, tehát jócskán már a 20 évet verjük, amennyi időt itt eltöltöttünk az iskolában. Készültek még hozzá, úgyhogy az egyik kolléganőm, amikor felmerült az a koncepció, hogy akkor milyen műsort is készítsünk, ő másnap, vagy még aznap este egy elkészült nyers forgatókönyvet küldött a színdarabról, ami nagyon izgalmas lesz, és nagy szeretettel várjuk a kedves közönséget megtekinteni. Illetve a testnevelő kollégákat szeretném kiemelni, akik nagy gondot fordítanak arra, hogy épp testben épp lélek, a mozgás nagyon fontos ezeknek a mai gyermekeknek, ők is folyamatosan mellettünk állnak és segítik munkánkat. De egytől egyig az alsó tagozaton, az alsós munkaközösség, a hittanos munkaközösség, a mérésértékelés csoportunk mind-mind kis, apró mozdanatokkal segítette munkánkat.
Duszáné Márta Mónika az intézmény igazgató helyettese további eseményeiket mutatta be, valamint beszélt az iskola kezdeti időszakáról is.
Tavaly a Szent Imre évhez kapcsolódóan számunkra a jubileumi évhez az iskolánkban meghirdettünk a gyerekeknek egy Szent Imre rajzpályázatot és imaíró pályázatot, amelynek a pályamunkáit paravánokkal átvittük a Szent Imre templomba, és 3 hétig a plébániai közösség is megtekinthette a búcsú alkalmával, és az idén most érkeznek be a gyerekektől újra a pályamunkák, mert újra meghirdettük ezt, mert szeretnénk ezzel díszíteni majd a templomot is, és az aulát is a jubileumi szentmisére.
2000. szeptember 1-én indult az intézmény a Fráter Katolikus Gimnáziumnak a tagintézményeként. Mit kell tudnunk az indulásról?
A legelső igazgatónőnket, akit felkértek az intézmény alapításakor, már egy keresztény osztályban dolgozott állami iskolában, és nagyon nagy erővel, hittel indította ezt az intézményt. Első évfolyammal és második évfolyammal indult az iskola, és szépen gyarapodott fölfele. Akkor még a Fráter gimnáziumnak voltak a tagiskolája alsó tagozatban, de ahogy nőtt a gyermek létszám, nem minden gyermek szeretett volna a gimnáziumban tovább tanulni, ezért fölmerült a kérdés, hogy ők hol tanuljanak tovább, és a fenntartónk engedélyezte, hogy felső tagozatot is indítsunk, és ekkor kezdtek el az iskolánkkal szemben lévő területen egy új épületet építeni, amiben mai napig a felső tagozat található. Egy nagyon rövid járda választ el bennünket egymástól, tehát átjárunk egyik épületből a másikba, és így szépen bővültünk, 2013-ban pedig egy nagyszerű sportudvart kaptunk mellé. Közben óvodáink is lettek, először a kis boldogasszony óvodát kapcsolták intézményünkhöz, majd 2013-ban pedig a Brigád utcán lévő óvodát, Szent Anna óvodaként került hozzánk, és akkor így működtünk együtt egy nagyobb intézményként. Később a Szent Ferenc általános iskolához kapcsolódott a kis boldogasszony óvoda, ami nekünk nagy könnyebbség volt, mert a távolság azért városon belül megvolt, viszont megmaradt a Szent Anna óvodánk, ami pár utcányira található tőlünk csak. És így a gyerekekkel és az óvodával intenzív kapcsolatunk van most is.
Két aranyéremmel tért haza a Heves vármegyei Dobos Réka, karácsondi fogyatékkal élő bajnok, az 5. inkluzív karate globál nyílt magyar bajnokságról. Ez már önmagában egy kiemelkedő eredmény, azonban Réka nyári felkészülését egy műtét nehezítette, és a körülmények ellenére a maximumot tudta nyújtani a sportoló. Dobos Rékát hallják.
Nyár elején volt egy ITP bakifenpumpa műtétem, ami ugye a gerincszerű sérülésem miatt kell, mert ugye vannak görcseim, viszont van egy autoimmun betegségem is, ami ugyanúgy gyengíti az izmaimat, és hogyha ezt a baklofent szedném szájon át, akkor még jobban rontaná az állapotát, és Szegeden az orvosaim kitalálták, hogy ez a pumpa által, hogyha kapom a gyógyszer, akkor mindkét állapotom valószínűleg javulni fog, és szerencsére a vált eredmény az be is vált, és sokkal több erőm lett, sokkal erősebb lettem tényleg, nem vagyok annyira fáradékony, mint ahogy az autoimmun betegség, amit okoz amúgy, és tényleg nagyon sokat köszönhetek a szegedi orvosaimnak, illetve gyógytornászaimnak, illetve ergoterapeutáknak, az ugye a finom motorikus kéz tornát csináltak nekem, hogy napi szinten 3 órát tornáztam egy hónapon keresztül, és nagyon sokat fejlődtem, erősödtem, és még olyanokra is képes lettem, még így 10 év után is, amit nem is tudtam, hogy még bennem van. Mellett ugye járok gyógytornára is, hisz ugye egy karata felkészülés nem csak ugye a karata edzésekből áll nekem, hanem ugye mellette van a gyógytorna, ugye itthon is egyszer erőléti edzés, illetve én azt mondom, hogyha lelkileg nincs rendben az ember, akkor versenyen se tudjuk úgy oda tenni magukat teljesítménybe, úgyhogy igyekeztem így műtét után összekaparni magam mindenhogy. Hát a műtétem az elején volt, és a mostani versenyem az ugye múlt hét szombaton volt, ugye október elején. Ez az iglobál inkluzív karate verseny, ugye csak fogyatékkal élők versenye, ez mind látássérült, hallássérült, Down-szindrómás, kerekesszék, és is még sorolhatnám. És akkor nálunk általában úgy indul a reggel, ugye 2 óra vagy őszintén összekészülni, mivel ugye én nem vagyok önellátó, ugye édesekkel összekészülünk, a legutóbbi versenyed a Budapesten volt, de felutaztunk, és akkor általában a megnyitó előtt egy 1/2 óra, 1 órával már ott vagyunk, akkor elkezdek lassan bemelegíteni. Most ugye a edzőm sajnos bíró volt, így a csapattársakkal együtt melegítettünk be, illetve segítettem nekik a felkészülésben, és megtörtént ugye a bemelegítés, nyilván most szerintem nagyon görülékeny verseny volt, mert általában a versenyen mindig nagyon sokat kell várakozunk, és ez így állapotom véget néha nagyon megterelő tud lenni, mint fizikailag és szellemileg is, mert ha bemelegít az ember, utána kihűl, megint bemelegít, akkor ugye elfáradunk, és ez mentálisan és fizikailag is nagyon le tudja terelni az ember, úgyhogy emiatt is nagyon ott kell lenni fejben, hogy tudjunk összpontosítani, illetve a maximumot nyújtani ugye a versenyen. A mostani verseny ugye indultam Kata és Kümite számba. A Kata az nyilván ugye begyakorolt volt már. A Kümite úgy volt elsőnek, hogy ugye az edzőmmel leszek, de ugye kiderült, hogy sajnos bíráskodnia kell. Így egy ottani, akivel ott ismerkedtem meg a versenyen, már a született barátság versenyen, vele kümitéztem, ő egy járó, ő tanulásban akadályozhatott, Kákoski Olivia. Ő amúgy többszörös világbajnok és Európa bajnok karatés is, a parakaratésok közt, és megtiszteltetés volt, hogy vele versenyezhettem, illetve vele mutathattuk be ezt a kümitét, ami kötött küzdelem volt most. Ez annyiból áll, hogy 5 elemet kitaláltunk, és ezt be kellett mutatni a bíróknak, harciasan is ezt pontozták le.
Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órára kisüt a nap, de délután észak felől lassan mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat. A szelet időnként élénk lökések kísérik. A hőmérséklet kedden hajnalban 5-6, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. október 13-án hétfőn.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. We'll be right back. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Bemutatták a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szemlét az Értékes Esték program sorozat keretében. Megnyitásához közeledik a Sátoraljaújhelyi borbarlang. Bemutatták a Mirehu Nonprofit Kft. Új mobil alkalmazását. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Bemutatták a Mirehu Nonprofit Kft. Új mobil alkalmazását, a Mirehu Makó appot Miskolcon. Az applikáció célja, hogy megkönnyítse a lakosság mindennapjait a hulladékkezeléssel kapcsolatos ügyintézésben. A rendszer értesít a hulladékszállítás időpontjáról, megmutatja a legközelebbi időpontot és lehetőséget biztosít a bejelentések gyors megtételére is. Az alkalmazás hulladéknaptár tartalmaz, segítségével bejelenthető a lomtalanítás, valamint a kukaürítést megelőző napon értesíti a felhasználót arról, melyik színű edényt kell kihelyezni. Az új fejlesztés célja a szolgáltatás egyszerűsítése és a lakossági tájékoztatás hatékonyabb átétele. A részletekről Ladányi Roland, a Mirehu Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója adott tájékoztatást.
A legfontosabb mindig, és hát a mi tevékenységünknél az alap az ügyfelek, a lakosság. Tehát olyan innovációt, fejlesztést szeretnénk volna, ami a lakosság kényelmét szolgálja. Ugye a mindennapi hulladékgazdálkodást tudjuk a lehető leghatékonyabban, a legtöbb információval segíteni. De nagyon régóta dolgozunk már az applikáció fejlesztésén. A legnagyobb kihívás, a legnagyobb munka az a mögöttes adatbázisnak a rendbetétele, olyan struktúrába állítása volt, ami hát ahhoz kellett, hogy ez egy jól működő rendszer tudjon így a jövőben mutatni mindenki számára. Ebben rengeteg munkát kellett beletenni, egy kapott adatbázisból dolgoztunk, és ezért is mindig elmondjuk, hogyha lehet bármennyi hiba benne, tehát minimális hibákra gondolt természetesen, de nagy örömmel vesszük, hogyha bárki jelzi, hogyha mondjuk nálad valami nem úgy működik, tehát nem megfelelő akár az ürítési nap, mert ezeket tudjuk korrigálni. Azt gondoljuk, hogy közel vagyunk a 100%-hoz, de természetesen és a hiba ott van mindenben, és de fontos ezt is kimondani, hogy ez a semmi gond nincsen, azonnal tudjuk orvosolni, és tudjuk kezelni ezeket a problémákat, ha lenne ilyen. Létrejött már ez a Makuka brandünk, és próbálunk mindent is ebbe beintegrálni, hogy az egységes arculat, egységes megjelenés, és hát így a név alapján is így a Makó app lett a Mirehu Makó app az applikációnak a neve, tehát hogy valaki így akár elég a Mirehut beírni, és elérhető rögtön találatként, és hát így az egységes megjelenés nagyon fontos, hogy minden formában, akár a mindennapi kommunikáció, de akár az appon keresztül is ez tudjon egyforma és egységes módon menni, és ezért ott van Muki, a kabala figuránk, megjelenik az applikációba, ő is visszainteget nagyon sokszor a használat során. Ha valaki letölti az appot, megadja a címét, és bejön egy kér értesítést, akkor a hulladéknaptár elve megjelenik. Ha megadja a címét, akkor a teljes hulladéknaptár megjelenik, hogy melyik napon milyen ürítés lesz azon az adott címen. De van egy extra funkció, az, hogyha feliratkozik kvázi, tehát értesítést kér, akkor előző nap este kap egy rövid push üzenetet, hogy melyik kukát kell kihúzni. Tehát ez egy kényelmi funkció, hogy ne felejtse el senki, időben szólunk kvázi, és nem mi, hanem az applikáció, hogy ezt a tevékenységet látni, és ez egy rengeteg papírtól mentesíthet minket. Ma itt megmutattuk, hogy mennyi az a volumen, ami éves szinten papírban így hulladéknaptár funkciót tölt be, és a cél az lenne, hogy ezeket minimalizáljuk, minél kevesebb hulladékot termeljünk, ha már van erre egy applikáció, ami még jelez is ráadásul, tehát nem kell elrakni, elpakolni, kitűzni a hűtőnek az ajtajára, hanem ő jelez mindig, és ha át tudunk térni ebbe az irányba, akkor ez egy sokkal kényelmesebb irány lehet így a mindennapokban. A másik ilyen funkció még így a hulladéknaptár mellett, hogy rengeteg hulladékgazdálkodási információt tettünk bele. Hol vannak különböző gyűjtőpontok, akár repont, sütőolajgyűjtőpontok és hulladékodóra. Tehát mindenki a térképen tudja keresni, akár oda is tud navigálni. Tehát ez is egy kényelmes mutat, hogy megmutatja akár a környéken, tehát a GPS alapján azonosítja, hogy hol van a lakos, és megmutatja, hogy a környéken mondjuk milyen lehetőségek állnak rendelkezésre. De nagyon fontos funkció számunkra, akár a lomtalanítás maga, vagy az appon keresztül lehet lomtanítást is igényelni, vagy akár az újrahasználati központba felajánlást tenni, és ha nem arra alkalmas, akkor viszont lehet lomtanítást is igényelni. Tehát nagyon fontos nekünk, hogy az újrahasználati központba is engedett termék bekerüljön. Igen, az ország egyik legjobban működő újrahasználati központról van szó, és rengeteg termékünkben, és ez egy nagyon jó út lehet maga az újra használat is, erre itt is az appon keresztül lehetőség van, illetve hát ami fontos funkció még, van egy kis okos, mert mindig kérdések vannak, hogy most melyik hulladékkal mit tudok kezdeni. Itt rengeteg hulladék típus tartalmaz ez a funkció, és megmutatja, hogy hol a végpontja. Tehát ha kiválasztom az adott hulladékáramot, akkor lehet látni, hogy mit hova kell, hogy vigyek, tehát mi a helyes végpont, ahol azt el tudom helyezni, tehát ez segíti a mindennapi döntéseket a lakosságnak.
A Vármegye szellemi értékeit bemutató kiadványt a Szabolcs-Szatmár-Beregi szemlét mutatták be az Értékes Esték program sorozat keretei között Nyíregyházán. A folyóirat 60 éve ad számot a Vármegyében folyó szellemi és kulturális élet eredményeiről. A szemle a települési értéktárban is helyet követelt magának. Tomaszowski Anitát, a Nyíregyházi Települési Értéktárbizottság elnökét hallják.
Felelős kiadóként nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a könyvtárad otthont ennek a szerkesztőségnek, és maguk a szerkesztőségi tagok. Karádi Zsolt főszerkesztő úr, hát tényleg napi szinten jár be, használja könyvtárunkat, helyismereti gyűjteményünket, és rendszeresen tart előadást, és a jövőben is számítunk rá is, és a többi íróra, akik a szemlébe szinte folyamatosan megjelennek és írnak, úgyhogy ez szerintem egy olyan folyóirat itt a Vármegyébe és Nyíregyházán, ami méltán kerülhetett be az értéktárba.
A folyóirat szerkesztője Karádi Zsolt azt hangsúlyozta, igyekeznek a helyi értékeket összegyűjteni és számot adni róla.
Igyekszik a szerkesztőség felmutatni mindazokat a szellemi értékeket, amelyeket az itt élő tudósok, írók, művészek éppen létrehoznak, illetve igyekszünk nyitni is, nem csak azokat írjuk szóra, akik itt élnek, hanem akik elszármaztak közülünk, akik távolabb élnek, illetve igyekszünk a magyar kultúrának egy nagyobb merítését is bemutatni, akkor, amikor az irodalom, a történelem bizonyos eseményeihez kötődünk. És persze mindenki elfogult azzal, amit csinál, de mikor olyan hírek, felkérések jönnek hozzánk, hogy valamely budapesti könyvtár vadászik az egyik számra, és sehol az országban nincs, és nagyon kellene, és küldjünk már, mert ők el akarják olvasni, akkor úgy gondolom, hogy nem dolgozunk hiába.
Német Péter, a szemle egykori főszerkesztője mellett Marik Sándor is helyet kapott az előadók sorában.
Beszéltük Német Péterrel, hogy én szerintem interjút kellene írni, mert ez nagyon ritkán volt eddig a szemlében, és ebben van fantázia, mert részemről sok érdekes embert ismerhetnénk meg, másrészt pedig a téma olyan, bemutathatnánk elsősorban a természettudományok képviselőit, akik viszont régen ritkán szerepeltek a lapban, illetve a folyóiratban. Így lett az interjú.
Megnyitásához közeledik a sátoraljaújhelyi borbarlang, amely az elmúlt évtizedek egyik ikonikus szórakozó helye volt. Külsőleg és belsőleg megújulva teljesen új tartalommal és koncepcióval várja majd nem sokára a szórakozni vágyókat, mondta Nyíri Péter, a város alpolgármestere.
Hosszú történet a borbarlang története, már a felújítás számítva is hosszú a története, és egyébként is. Azért néhány tételmondatot el kell mondanunk. Egy pályázati forrásból és konkrét pályázati céllal felújítottuk a borbarlang épületét. Konkrét pályázati cél az, hogy ez az épület ifjúsági, közösségi szintér legyen, tehát a fiatalok, középiskolások, fiatal felnőttek számára kínáljon biztonságos, nyugodt, kulturált környezetet a kikapcsolódásra, a személyes találkozásra. Az ifjúsági, közösségi szintérrel az alkohol fogyasztás nem fér össze, tehát a borbarlang új történetében, amelyet egy üres lapra kezdünk el írni, és a korábbi történet, a szórakozóhelyes történet egy időre legalábbis bizonyosan befejeződik. Tehát a borbarlang új történetében az alkohol a céljaink, terveink, vagy a pályázati feltételek szerint nincsen benne. És ez azt is jelenti, hogy ezért új nevet is kell adnunk. Egyrészt van egy új funkciójú épületünk, helyszínünk, másrészt pedig a bortól ebben az esetben meg kell válnunk. Ez, amit elmondtam, azt is jelenti, hogy a borbarlang nem nyitvatartási idő szerint működő, mindenki számára nyitott szórakozóhely lesz, diszkó, szórakozóhely, bulihely, hanem zárt körű rendezvények helyszíne, amelyet kivehetnek a középiskolások, diák önkormányzatok, fiatal felnőttek, és aztán zárt körű rendezvényt tartanak benne.
Szamosvölgyi Péter polgármester a létesítmény kapcsán elmondta, közeleg a hivatalos átadó, az önkormányzat igyekezett mindennel felszerelni a borbarlangot, hogy az minél többféle rendezvényt ki tudjon szolgálni, és kulturált szórakozóhely lehessen a fiatalok és felnőttek számára.
A műszaki átadás megtörtént, most a berendezés van hátra. Ha az is megvan, akkor az első megnyitott, vagy az ünnepélyes megnyitott, vagy mondjuk úgy a szalag átvágást is megtehetjük. Ez a fiatalok számára egy közösségi tér, egy szórakozó hely, alkoholmentes szórakozó helyről beszélünk, hiszen a középiskolásoknak szól elsősorban a történet, de mások is igénybe veheti, hiszen vannak itt egyetemi hallgatók is, akik adott esetben Újhelybe járnak egyetemre, a Miskolci Egyetem különböző szakjain, vagy máshol tanulnak, tehát ez számukra is egy nyitott lehetőség lesz. Egy biztos, hogy a kulturális szórakozás központja kell, hogy legyen, de adott esetben a kikapcsolódási is. Ezért pingpongasztaltól kezdve csocsóig sok minden megtalálható lesz, egy kicsi melegítő konyha is kialakításra kerül. Én azt gondolom, hogy így minden egy kerek kompakt egész lesz ahhoz, hogy ez szerethető és használható hely legyen, és a szóló muzsika nem fogja zavarni a szomszédokat, hiszen a jó néhány méter a föld szintje alatt van, tehát ez önmagában a hangszigetelési lehetőséget is biztosítja. Én azt gondolom, hogy ebben a hónapban, vagy legkésőbb a következő hónapban az első programot meg is lehet tartani.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsetessék a Jézus Krisztus, 25 éves a Szent István Rádió és Televízió. 2000-ben indult el a rádióadása. Ebből az alkalomból Ternyák Csaba egriesek háladó szentmisét mutat be a Bazilikában, október 18-án, tehát szombaton 16 órakor. 75 éve október 1-én alapította meg a mennybe felvett szűzanya oltalmába ajánlott Hejcei petróleumlámpás szemináriumot Tost Barnabás káptalani helynök a Hejcei püspöki kastélyban. Erről a hónap elején Hejcén emlékeztek meg az áldozó papok és a hívek jelenlétében. A plébánia templomban szentmisén vettek részt, majd a síremlék megáldásával és imádsággal folytatódott az ünnepélyes megemlékezés. Ezt követően a kastélykápolnában papi és szerzetesi hivatásokért imádkoztak. A Hejcei polgármesteri hivatal közösségi termében tartalmas előadásokat hallgathattak meg a jelenlévők, majd agapéval zárták a napot, írta az ünnepélyes eseményről szóló rövid beszámolójában Zsova János atya. Az emplén nyugati lábánál fekvő település Hejce barokk kastélyában 60 évvel ezelőtt államilag elismert hittudományi főiskola működött. Kevesen élnek már azok közül, akik ebben az intézményben tanultak, ahol többek között olyan professzorok tanítottak, mint Gál Ferenc, aki később a Pápai Teológiai Bizottságnak is a tagja volt. Kuklai Antal nyugalmazott körömi plébános egyike azoknak, akiknek alma mátere volt a hejcei szeminárium. A trianoni döntés nyomán az utódállamok létrejöttével a Kassai Egyházmegye két részre szakadt, ám az egyetemes egyházjog ezt a változást csak igen lassan követte, így a Magyarországon maradt rész Zemplén és Abaúj továbbra is elpüspökség felhatósága alatt állt, amelyet önállóan kormányzott a felvidéki városból elűzött Madarász István püspök. Miután ő 1948-ban meghalt, az egyházmegye magyarországi részét mintegy 100 pappal, Tost Barnabás kanonok, káptalani helynök irányította. A Kassai Szent Erzsébet székesegyház egykori plébános a Hejcén lakott, az Eszterházi Károly egri püspök által 1774-ben építtetett nyaralókastélyban. Titkára Brezanóci Pál, későbbi egriesek, a Kassai Teológiai Főiskola jogász tanára volt. Mivel ebben az időben az egyházmegye papnövendékei Budapesten, Vácott vagy Szegeden tanultak, a Rozsnyói Egyházmegye hazánkba szakadt részének kispapjaival egyetemben, a püspöki titkárnak az az ötlete támadt, hogy hozzanak létre teológiai főiskolát és szemináriumot a két emeletes nyaralóban. Az intézmény vezetésére két kassai jezsuita teológust, Dombi Józsefet és tanítványát, a fiatal Bálint Józsefet kérték fel, oktatónak pedig azokat a tanárokat, akiket elűztek a kassai teológiáról, és a környéken Göncön, illetve Vilmányban voltak lelkipásztorok, köztük Gál Ferenc és Dánsz Géza. A mennyekbe felvett szűzanya oltalmába ajánlott intézmény 1950. október 1-én kezdte meg működését. Összesen 18-an voltunk kispapok az 5 évfolyamon, én voltam az első évfolyam 50%-a, emlékezett vissza a helyszíni szemináriumra az egykori diák Kuklai Antal atya. Az oktatás úgy ment, hogy külön voltak az alsósok, az első-második osztály és a felsősök, a harmad, negyed és ötödévesek, folytatta a visszaemlékezést. Az Egriéseki Palota Látogató Központ új kiállítás nyit Magyar Emlékek Római Temploma címmel. A tárlat október 16-án csütörtökön 15 órakor nyílik. Köszöntőt mond Ternyák Csaba egriesek. A kiállítás megnyitja dr. Habil Csorba László történész professzor emeritus, az MTA doktora, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója, és a tárlatot bemutatja főtisztelendő dr. Németh László Imre pápai prelátus, a Pápai Magyar Intézet egykori rektora. A kiállítás majd február 28-áig lesz megtekinthető. Vezetett szentségimádás lesz az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzér csoport szervezésében október 16-án csütörtökön este 6 órától az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. A motto: jöjjetek, imádjuk az Urat. Dicsőítő ima alkalmat tart a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség október 19-én vasárnap az Egri Ciszterci templomban. 16 órától szentmise lesz, melyet 17 órától dicsőítő szentségimádás követ közbenjáró ima szolgálattal. Szeretettel várnak mindenkit. A Heves vármegye Ecsét település Mindenszentek római katolikus temploma tavaly ünnepelte felszentelésének 250. évfordulóját. Ebből az alkalomból egy egyéves programsorozatot indított útjára 2024. októberében a megalakult jubileumi emlékbizottság, hogy mind a helyi lakosok, mind pedig az érdeklődő zarándokok megismerjék a templomot és a katolikus közösséget. A programsorozatért felelős személyek csoportja egy emlékbizottságot hozott létre az ünnepi alkalomok koordinálására és megszervezésére. A programsorozat tavaly október 27-től idén október 19-ig tart, és havonta megrendezésre kerülő eseményekből épül fel. Mindenszentek búcsúra kerül sor a 250 éves ecsédi Mindenszentek templomban, most vasárnap, tehát október 19-én délelőtt 10 órai kezdett el. Ünnepi szentmisével és körmenettel kerül lezárásra a jubileumi programsorozat. A búcsú ünnepi szónoka dr. Ternyák Csaba egriesek, tisztelettel és szeretettel hívnak és várnak mindenkit az ünnepre. Az egyházközség szeretné felújítani a nyíregyházi magyarok nagyasszonya Társzékes egyház 120 éves orgonáját. Most lehetőség van adományként örökbe fogadni egy-egy sípját, valamint jótékonysági koncertekkel is készülnek. November 16-án vasárnap este 7 órától Orgonáért szól a dal címmel Szulák Andrea ad koncertet, amelynek jegybevételét az orgona felújítására fordítják majd. A Miskolci Zenepalota közel 100 éves orgonájának felújítására jótékonysági koncertsorozatot indítottak. A hangszer az elmúlt években egyre bizonytalanabbul működik, előfordul, hogy elnémul, máskor pedig váratlan hangokat ad ki. A teljes felújítás költsége mintegy 300 millió forint, amelynek előteremtéséhez a koncertsorozat bevétele is hozzájárul. Az első jótékonysági koncertet a múlt héten rendezték meg a Zenepalotában. Most következő összeállításunk még a program előtt készült, ahol elhangzott, a szervezők bíznak benne, hogy a közösség összefogása révén hamarosan újra teljes fényében szólalhat meg a patinás hangszer. Bárány Zoltánt, a Miskolci Bartók Béla zene és táncművészeti szakkollégium igazgatóját hallják.
A gyakorlatban az elmúlt 10-15 évben vált olyan helyzet elő, hogy már oktatásra alkalmatlanná vált a hangszer. Szerencsénk annyiban van, hogy a jelenlegi orgonatanárunk ezermesterként megjavítja a saját maga a hangszert, hogy éppen az adott tanórát meg tudja tartani, és működjön, de koncertezésre már alkalmatlan körülbelül 10-15 éve a hangszer. Tehát ő korábban megjelenik a tanóra előtt, megnézi a hangszer állapotát, jelenlegi állapotát, mert ugye ez rengeteg tényezőből tevődik össze egy ilyen komplex hangszernek a működése, és éppen az aktuális tanóra tananyagának megfelelően a megfelelő regisztereket, mert ugye regiszterekről beszélgetünk az orgona működése közben, megpróbálja megjavítani, illetve azokat specifikusan beállítani, hogy az adott előadási darabnak a gyakorlásakor az működjön és szóljon. De így is éppen elérjük azt a célt, vagy elírja a kollega azt a célt, hogy szól a hangszer, de csúnyán. Hamis, fals, más hangok szólalnak meg, vagy adott esetben adott pillanatban kikapcsol. Tehát ez ugye azzal jár, hogy ha a tanóra kellős közepén megáll a hangszer, akkor éppen a 60 perces tanórának egy része azzal megy el, hogy lelket beheljenek bele. Illetve hát ugye az a szituáció az a előadó művészeknek a lehető legrosszabb, amikor koncert közben, előadás közben egy teljesen más hang szólal meg, vagy éppen nem működik, vagy nem szól. Tehát ez egy, ugye minden koncert közben egy felfokozott lelki állapotban van az előadó művész, és arra összpontosít, hogy a zeneszerző által leír dolgokat a lehető leghitelesebben közvetítse a közönség számára, akik adott esetben belépőjegyet vett a koncertre, de hát arra nem készül fel az előadó, hogy éppen a hangszer a műsor közben megáll. És gondoljunk csak abba bele, hogy a 10 éves gyerekek, a szakgimnázium növendékei, amikor olyan helyzetben találják magukat, hogy hosszú felkészülés során, akár egy vizsgán, vagy egy egyetemi felvételin, vagy egy koncert közben, éppen a hangszer elnémó. Szóval nagyon nehéz, nagyon megnehezíti a hangszerek királynőjének a megmentéséért. 10 koncertből álló hangverseny, jótékonysági hangverseny sorozat, ugye ha 1927. decemberében volt az épület vagy a teremavató koncert, ünnepség, és az a célunk, hogy 2027-re az orgona újjászülessen. Nagyszerű kollégák vesznek körbe, akik ennek a koncertsorozatnak az összeállításában segítkeznek nekem, és együtt csináljuk, és megállapodtunk abban, hogy részletekben nem megyünk bele egyetlen egy fórumon se, mert pont az a célunk, hogy a miskolci lakosságot és természetesen a vállalkozókat is meg tudjuk nyerni annak a célnak, hogy eljöjjenek a koncertre, és átérezzék azt a fajta helyzetet, ami az orgona jelenlegi állapotát, magyarul mondjuk ki, haldoklását jelenti. Tehát azért koncertet azt szeretném mindenki figyelmébe ajánlani, ugyanis a Zenepalota nagy termében közvetlen az orgona társaságában fog koncertet adni Farkas Gábor, iskolánk egykori növendéke, aki jelenleg a Budapesti Zeneakadémiának a rektora. Ez nagy büszkeség, és külön büszkeség és nagy öröm számomra, hogy ő vállalta ezt a koncertet. Az orgona plusz hangverseny sorozat első koncertjeként, hogy egy fantasztikus Beethoven koncert estet fog adni. A következő állomásunk a november 9-i hangverseny, és azt itt szeretném elmondani, hogy én igyekszem az ügy mögött állni, mint intézmény és igazgatója az iskolának, de aktív részvevőjeként a Klaxaton Kvártettel adunk koncertet, és mellénk állt, az ügy mellé állt a Reményi Edel Kamara zenekar, aki kísérni fogja a kvártettünket, ugye ez egy klarinét szakszofon együttes, amiben jó magam is szerepelni fogok, és az iskolánk jazz tanszakának tanára is a műsor végén becsatlakoznak a koncertbe, ugyanis a mi műsorunk a baroktól a jazzig, tehát egy ilyen zenetörténeti összefoglalást próbálunk az embereknek kínálni. Úgyhogy ez a következő november 9, és tervezünk adventi hangversenyt, majd újévi koncert, és mi egyéb van még is, a tudományokkal összefonódva is igyekszünk majd egy nagyon színes perspektívát nyújtani a közönségnek.
A Miskolci Zenepalota közel 100 éves orgonájának felújítására jótékonysági koncertsorozatot indítottak. Bárány Zoltánt, a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakkollégium igazgatóját hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Demnár Ádám, Grunda János, Kriston Tamás és Kolesszár Krisztián. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
baby, just passing through.
A régió sportja.
A MEAFC ellen is folytatta remek sorozatát a bajnokságban a Hübner Nyíregyháza férfi kosárlabda csapata. 18 éve tart előadást kalandjairól és motiválja, ha képes másokra hatni, ez is kiderült Rakoncai Gábor Nyíregyházán tartott előadásából. 130 év a penge árnyékában címmel megjelent a szolnoki vívás történetét feldolgozó átfogó kötet. A debreceni Hajós Alfréd úszókupa harmadik fordulóját tartották a napokban. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A MEAFC ellen is folytatta remek sorozatát a bajnokságban a Hübner Nyíregyháza férfi kosárlabda csapata. A nyírségiek végig kézben tartották a mérkőzést, volt, hogy 25 ponttal is vezettek, és végül magabiztosan győztek, így továbbra is 100%-osak. Az eredmény Hübner Nyíregyháza, MEAFC, 98-85. 18 éve tart előadást kalandjairól és motiválja, ha képes másokra hatni, ez is kiderült Rakoncai Gábor előadásából Nyíregyházán. Most őt hallják.
18 éve tartok előadásokat iskolákban, meg oktatok, meg képzek. Itt nyilván van a sportrészektől, a jó sok mindenen keresztül, szóval így én ezt egyrészt imádom, meg tudom, hogy ez nekem annak idején ez nagyon-nagyon sokat segített volna. Tehát amikor ott a gyerekként ott bent ültem a teremnek a sarkában, és azon gondolkodtam, hogy mikor leszek már felnőtt, és majd mit fogok csinálni, akkor jó lett volna azt mondani, hogy figyeljetek fiúk, én ugyanennyi idős voltam, amikor én ezt kitaláltam, és elkezdtem csinálni, és mentem, és most elértem a célt, úgyhogy szerintem ezek a megerősítések nagyon-nagyon jók, meg nyilván így egzotikusak a sztorik, tehát így odafigyelnek általában a srácok, úgyhogy kiveszik azt, hogy na, akkor menjünk és csináljuk, úgyhogy ez egy jó dolog. Nekem is jó érzés, meg amit kapok, az is pluszban jó érzés, úgyhogy nyilván ez egy zseniális dolog.
Az extrém sportolót a Ridens szakiskola hívta meg, hogy meséljen élményeiről a fiataloknak. A Ridens vezetői szerint a diákjaik naponta küzdenek meg számukra lehetetlennek tűnő feladatokkal, ezért úgy érezték, helye van náluk egy érdekfeszítő, motivációs előadásnak. Már gyerekkorában is arról álmodott, hogy át kell majd az óceánokon, Rakoncai Gábor. Általános iskolában még csak legyintettek rá, aztán amikor 13 évesen teljesítette a maratont, akkor kezdték komolyan venni, hogy a szokásosnál nagyobb elszántság dolgozik benne. Még egyetemista, amikor nekiáll hajót készíteni, hogy átevezze az Atlanti-óceánt. Barátjával 2007-ben valósítja meg az elképesztő 6400 kilométeres távot, hogy 2012-ben szólóban is megtegye a Lagos-Antigua távot. Legutóbb pedig idén márciusban mindössze 75 nap alatt győzte le az óceánt. A sportoló gyakorta mesél az élményeiről iskolákban. Nyíregyházán a Ridens zsúfolásig megtelt tornatermében mesélt életéről és egzotikus élményeiről. Rakoncai Gábor kétszeres Guinness világrekorder és hatszoros óceán átkelő hajós, az amerikai év kalandjadíj és a magyar formatervezési díj tulajdonosa. Most pedig Fekete Mariannát, a nyíregyházi Ridens gimnázium, szakiskola és kollégium főigazgatóját hallják.
Ő folyamatosan feszegeti a saját határait. Többször bebizonyította, hogy milyen szinten át lehet lépni a határainkat. A mi gyerekeink sajátos nevelési igényűek, látás-mozgás hallássérült, enyhe értelmi fogyatékos autista, és ők nap mint nap átlépik a saját határaikat, akár azzal, hogy bejönnek az iskolába, hogy egyáltalán közösségben vannak, hogy tanulnak, hogy szakmai vizsgát tesznek, érettségiznek. És Rakoncai Gábor egy nagyon szép példa, hogy meg lehet csinálni, és én úgy gondolom, hogy motiválni is fogja a gyerekeinket.
130 év a penge árnyékában címmel megjelent a szolnoki vívás történetét feldolgozó átfogó kötet. Békési István könyvét a Versegi Ferenc könyvtárban mutatták be. Most őt hallják.
1970-80-as években akkor volt a csúcs. Mind a három fegyvernemben, mind a törben, párbajtörben és kardban első osztályban voltunk. Tehát azt lehet mondani, a teljes szakág, akkor még ugye a mávesének hívták, azóta ugye ez változott már, a teljes erőben mindenki végül első osztály volt, az volt a csúcs a 70-80-as évek.
A szolnoki Damjanich János Múzeumban márciusban nyílt meg az a kiállítás, amely 1890-től napjainkig mutatja be a szolnoki vívósport történetét, felidézve a sporták helyi fejlődésének legfontosabb állomásait. A 130 éves a szolnoki vívás című tárlat Békesi István gyűjtőnek, a szolnoki Magyar Szabja Vívóiskola vezetőjének a munkásságát dicséri, aki az azonos címmel nemrégiben kiadott könyv egyik példányát a szolnoki Versegi Ferenc könyvtárnak adományozta. Gacov Katalin könyvtárigazgatót hallják.
Mi mindig örülünk, amikor egy szerző megkeres minket, hogy itt szeretné bemutatni a könyvét, és szeretne a könyvtárnak adni ezekből a könyvekből, hiszen így biztos, hogy eljut a szolnoki olvasókhoz.
A debreceni Hajós Alfréd Kupa harmadik fordulóját tartották a napokban. A több mint 15 éves múlta rendelkező úszóversenyről Hajdú Bence főszervezőt hallják.
Mindenki, aki a részese, az a magáénak érzi, jobbá akarja, névósabbá akarja tenni, és a debreceni úszóversenyekhez szeretné az országos térkép fő központjává tenni. Rengeteget keresem a klubokat, ismerkedek, versenyre járok, folyamatosan presztízs van a versenyek között, hogy melyik és hogy lehet jobb, is folyamatosan megyek, és azért nyitok mindenki felé. Nagyjából már mindenki otthon érzi magát, aki ide jön hozzánk. Próbáljuk úgy alakítani a verseny programját, szerkezetét, hogy mindenkinek megfeleljen, kicsiktől egészen nagyokig, és egy otthonias jó hangulatot tudjunk teremteni minden adott versenyző számára. Ugye most még alapozó időszakban vannak a gyermekek, úgyhogy felkészülési versenyek mondható. Ez egy rövidpályás, direkt rövidpályás, azaz 25 méteres medencében történő versenyünk volt. Ez az időszaknak teljesen tökéletes, megfelelő periódusa, amikor elődöntő döntős verzió 659 rekord létszám volt. Vakartuk is a fejünket, hogy hogyan legyen úgy, hogy mindenki számára megfelelő is célt érjen az az adott verseny, de hál' Istennek nagyon pozitív visszajelzések voltak. Ezt mutatta a mostani versenyünk is. Az előfutam döntős versenyek általában az országos bajnokság előtt előfutam, illetve döntő, az, hogy ne csak az országos bajnokságon találkozzanak döntős versenyben a gyerkőcök az adott versenyszámba. Ez a mostani egy az időszaknak megfelelően én sima felkészülési versenynek tekinthető.
Hajdú Bence elárulta azt is, hogy az élsportolók közül kik neveztek a versenyre.
A legnagyobb nevek azért az utánpótlásnál is mondható, az Antal Dávid, őt ki lehet emelni, mivel hogy világbajnokságon másik helyezett volt ebben az évben, illetve Európa-bajnokságon 200 pillangó meg is nyerte ezt a számot. Mondhatom Ugrai Pannát, ő is most részt vette az úszóversenyen, ő olimpikonunk. Pádár Nikolett is részt vett már az úszóversenyünkön, úgyhogy olimpikonok is hál' Istennek ellátogatnak hozzánk, és ez óriási nagy boldogság számunkra, mert minden kicsi számára az a legnagyobb példakép természetesen az olimpikon, de az utánpótlás válogatottban is részvő gyermekek is részt vesznek a versenyünkön, ez nekem egy óriási nagy plusz előny. Ez sajtóértékben, illetve az, hogy a verseny színvonalát tudja ezáltal emelni. Fordulóról fordulóra egyre jobbak vagyunk, egyre színvonalasabb és jobban át tudom látni, át tudom tekinteni minden egyes folyamatot, és egyre jobb olyan ütős bástyáim vannak a jobb kezeim, akikre csukos szemmel már oda merek a bézi feladatokat. Egyre könnyebb, egyre szervezettebb, egyre jobban tudunk olyan dolgokra is adni, ami nem csak a gyermekek számára a versenyzés, hanem a szülők számára esetleg a plusz kikapcsolódás, élményszerű versenyzés nézés. Azt kell tudni, igen, hogy 178 román versenyző, illetve most még csak 10, de már volt több szlovák csapat is a versenyünkön, úgyhogy az 511 főből majdnem a fele külföldről jött. Ez egy óriási nagy előrelépés számunkra, hogy tényleg tudunk nyitni nemzetközi szinterek felé is. Hát ez a nemzetiségi, az, hogy különböző nemzetek is ugye részt tudnak venni, az az adott nálunk úszó gyermekek számára rendtető fontos, hogy nem csak a környező városokból érkeznek hozzánk gyermekek, azaz nem csak egy ilyen házi versenyszerűséget ad a gyermek számára, hogy egy újabb impulzust, egy újabb ingert ad a gyermek számára, hogy még jobban teljesítsen, még nagyobb ellenfeleket tudjon találkozni határon innen és határon túl. És csak pozitív hozadéka van ennek, hogy ez persze egy felnőttnek ez egy átlag edzés jellegű verseny lehet, de a kicsinek ez, hogy egy olimpikon mellett, vagy olimpikon futamába úszhat, ez egy óriási nagy dolog. Hát reszketve, remegve mennek oda, aranyosak, ez egy nagyon szép és nagyon jó dolog, hogy idáig el tudtunk érni. Ilyenkor általában hétfőnkedden azzal szoktam kelni, hogy az összes szülő rakja fel, hogy az olimpikonnál Európa-bajnok a gyermekük vagy család készít a képeket, ez erről szól, ez egy nagyon jó, ez nekünk is sajtó értékben egy rettentő plusz dolog, még inkább az, hogy ennyire összetartó közösség van az úszásban, hogy mindenki felé nyit, a kicsitől a nagyig, a nagytól a kicsig. Ügyesen mozgó gyermekek vannak, hálásan azt tudom mondani, hogy a DSI Debrecenen belül is nagyon sok ügyes utánpótlás körű versenyzőnk van, reméljük, hogy nagyon sok Senenszki Petránk lesz majd belőlük.
Beszélt a Debreceni Sportcentrum eredményeiről is.
Számszerűen 89 versenyzőnk vett részt az úszóversenyen, az éremtáblázatot megnyertük, közel 100 éremmel zártak a gyermekek, ez óriási nagy előrelépés. Az, hogy 89 utánpótlásunk van, és emellé még azért voltak hiányzó betegek és igazolás alatt álló gyermekek, úgyhogy egy rohamosan fejlődő és az egyik legjobban fejlődő vidéki csapat a Debreceni Sportcentrum kötelékében lévő úszószakosztály. Ez egy nagyon jó előrevívő, jó hullámon fekszik a debreceni úszósport. Hálásak minden lehetőséget megkapunk a vezetőség felől, és a kollégák ezt kihasználják. Próbálok odafigyelni, hogy a monoton, egy idő után unalmas úszóversenyt próbáljunk kimozgatni ki. Például a mostani versenyünkön selfie box volt 5 órán keresztül, ez rettentő nagy pozitív értékkel rendelkezett. Nagyon sok család, gyermek, különböző csapatokból összeállt gyermekek tudtak fotózkodni. Támogatók szoktak felajánlani ilyen kisebb ajándékokat, ilyen tombola formában, ugye ez egy rettentő nagy plusz a nézők számára, és különböző játékokat szoktunk még kitalálni a verseny ideje alatt, ezzel szoktuk színesíteni, és az folyamatos érdeklődést felkelteni.
Elárulta azt is, mire készülnek a következő időszakban.
Következő az év a legmagasabb, legszínvonalasabb verseny fog lenni, az országos bajnokság, a felnőtt országos bajnokság, ami november 5-én fog kezdeni a Debreceni Sportuszodában. Ez egy teszt is volt, hogy a paraméterek és a kötelezett, a pálya és minden más megfelele. Úgyhogy november 5-én lesz az országban a legnívósabb verseny, amit mi fogunk szervezni, ez a felnőtt országos bajnokság.
Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak.
Csábít egy éj, egy sejtelmes látomás, csábít egy arc, mit egyszer kell, hogy láss. És a szem, mit láttam már valahol, és kék, és olyan szép. És egy száj, mi most más szívéhez. nem érzem régen már. És az a láz csak álmomban égett áll. És az arc tud meg, hogy tiéd. Ha hozzám szól majd még, meg kell értsed, hát ennyit belég. Biztosan látod, jégből vagyok, talán fel sem olvadok. Hát nyújts két kezed, sem éreztem még, hogy szívem, szívem tiszta jég. Hideg a nyár, vagy forró lehet a tél, nem segíthet más, csak ha értenél. És meg kell lássad, jégből vagyok, talán fel sem olvadó. Hát nyújtsd két kezed,
a Szent István Rádió, a jó hír hangja.